Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Átvették megbízó levelüket hétfőn a júniusi európai parlamenti választáson mandátumot szerzett képviselők. A megbízó leveleket Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke adta át a képviselőknek az Országgyűlés Barankovics István irodaházában. Sasvári Róbert köszöntőjében felidézte: Súlyog Tamás köztársasági elnök március 12-én tűzte ki az Európai Parlament tagjainak választását június 9-ére, a lebonyolításban pedig több ezer ember dolgozott. Hozzátette: igen magas, csak nem 60%-os részvétel mellett zajlott a választás. Közel 4,6 millió választópolgár adta le szavazatát. Mint mondta, a Nemzeti Választási Bizottság június 14-én állapította meg az EP választás eredményét, amely június 19-én emelkedett jogerőre, és ezt követően 5 munkanap áll rendelkezésre a megbízó levelek átadására. Felhívta a figyelmet arra: 2024. július 1-től december 31-ig Magyarország tölti be az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. Hozzátette: ilyenkor az elnökséget adó ország az uniós ügyeket illetően, de szélesebb értelemben is az európai figyelem középpontjába kerül. Közölte: a magyar elnökség 2024-ben éppen az uniós intézményi ciklusváltás idejére esik. Az Európai Uniónak mindenek előtt Európa békéjét és biztonságát kell szavatolnia. Egykor az alapító atyák is ezzel a céllal hozták létre az európai államok közösségét, és ma is ezt várják az európai emberek, hangsúlyozta az európai ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bóka János a videóban azt mondta: a 2024-es magyar elnökségre válságos időkben kerül sor. A miniszter a kihívások között említette a szomszédságunkban dúló háborút, a hanyatló európai versenyképességet, az EU kereskedelmi kapcsolataiban erősödő feszültségeket, a migrációs válságot, a forrongó európai agráriumot, valamint a demográfiai kihívásokat is. Új európai versenyképességi paktumra van szükség, új megközelítésre a migrációval kapcsolatban, erősebb európai biztonsági és védelmi politikára és azonnali intézkedésekre, hogy ismét az európai emberek, az európai gazdák álljanak a közös agrárpolitika középpontjában, jelentette ki Bóka János. Rögzítette: a magyar elnökség ezekért a célokért fog dolgozni. A nyári szezonban több mint kétszer annyi rendőr teljesít szolgálatot a Balatonnál, mint évközben, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Tihanyban. Rétvári Bence hangsúlyozta: a kormánynak kiemelten fontos, hogy minden turista biztonságban érezze magát a Balatonnál és minden más kiemelt turisztikai területen. Ezért a Balatonnál nyáron nagyobb a rendőri jelenlét, a bűncselekmények megelőzése, a közlekedés biztonságának fenntartása és az emberek védelme érdekében, tette hozzá. Közölte: 100 000 lakosra vetítve Ausztriában 2-szer, Németországban 2,5-szer annyi bűncselekmény történik, mint Magyarországon. Ez azt mutatja, hogy sokkal nagyobb biztonságban van egy külföldi turista is, ha Magyarországra érkezik nyaralni, mutatott rá az államtitkár. Noha az ukrajnai háború lezárását célzó svájci békekonferencia diplomáciai utakat nyitott, az, hogy Vlagyimir Putyin Észak-Korea mellett mindenhová elutazik, ahonnan fegyvert kaphat, egyértelműen azt mutatja, hogy az orosz elnök hosszú háborúra készül, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Luxemburgban. Josep Borrell a tagországok külügyminisztereit tömörítő tanácsülését megelőzően hangsúlyozta: az ukrajnai konfliktus lezárását célzó diplomáciai törekvéseknek folytatódniuk kell, ugyanakkor növelni szükséges az Ukrajnának nyújtott uniós támogatást is. Végül az időjárásról. Az ország északkeleti kétharmadán nagy rész derült idő várható, míg délnyugaton közepesen, illetve erősen felhős időszakok is lehetnek. Arrafelé hajnaltól már zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi-északkeleti szél veszít erejéből, de még több helyen, főként az Alföldön, lehetnek élénk széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 14 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb az északi középhegység hidegre hajlamos, szélvédett helyein lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 27 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Agri a nyári játékok.
Abba Tribute Show az Egribárban július 5-én 21 órai kezdettel.
Jegyek várthatók a Liceum előtti pavilonban, vagy online a jegy.hu-n.
Egyben 4. Halálka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programjaink is. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Öko Kaláka kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadás témája Móricz nagyhatású háborúellenes novellája, A szegény emberek. Mikor vasárnapiasan kimentek az udvarról egymás után, elől az ember, utána az asszony, aki még messziről is visszakiabált a kisgyerekeire, úgy haladtak előre, mint boldog falusiak, akik örülnek, ha kimozdulhatnak egyszer-egyszer az unalomig megszokott hétköznapból. De az arcuk komolyabb volt, mint az élet rendes paraszt komolysága, amely a legkomolyabb kifejezést tetszi be a vonásokba, a testi kimerültség nyugalmát. Az arcukon valami nehéz komorság borongott. A férfi kicsit bólogatva, maga elé sötétedve haladt előre, és észesen vette, hogy a felesége lassan, sírásra pityeredett arccal szaporázza a lépést utána. Kimentek a faluból, végig a nagy utcán, kiértek a szántóföldek közé, az út sáros volt, de nem volt mély sár. A novemberi természeten ott borongott, az állandó őszi köd, a lekopasztott fák üresen, s óbégatva állottak. Mikor felértek a töltésre, amelyen végig kellett menni, hogy rövidítsék a kanyargó országutat, az ember egyszer megállott. Nézd csak! Az asszony ijedve nézett fel, semmit se látott. Így van szembe velünk a muszi frontja, szólt az ember. Kinyújtotta a karját, s végig mutatott a folyó túlsó partján. Ott a falu, csak úgy, mint itt. Templom van a közepén, csak ott jobban látszik a dombodát. Temán én nem is értem, hogy maradhat a vízpartja drót nélkül. Hindernis, milyen jól lehetne itt grábnit csinálni a jó kemény földbe. A hindernis szó azt jelenti, hogy akadály. A grábni lövészárok. Az asszony kereken kötött kendője alól csodálkozva nézett az urára. Mióta itthon van, még ilyen beszédesnek nem látta. Szép az, mondta az ember csillogó arccal, ahogy ez a tőtés megy, úgy van a stellunk, csak nem áll ki a földből, hanem lefelé van ásva, árok. Csak éppen annyi áll ki az ember feje amennyi, hogy el lehessen látni a földeken. Vigyázz! Az a rémülten leugrott a töltéstől a belső oldalra. Olyan gyorsan is egyszerre, hogy a felesége azt hitte, fővel bukott lefelé. Gyere le onnan, kiáltott rá az ura. Gyere le rögtön az Isten beléd, mert leváglak. Az asszony belesápadt, úgy megrémült az ura villogó szemétől. Gyáván is ilyetten lekuporodott, lesuttyant a töltésről, a ruhája csupa sár lett. A katona hirtelen nagyot nevetett rajta. Ahogy látta az asszony keserves csúszását, le is ülepedett szegény a sárba. Látod, ilyenek vagyunk odaki a felden. A feld szó azt jelenti, hogy harctér. Mindig sárosak, mint az őrgék. Fű, mikor esők járnak, aztán vederrel kell kihányni az árokból a vizet. Egész nap, egész éjszaka. Furt dolgozik az ember. Azaz, hogy folyton. Mert van ugyan, van a víznek olyan kútféle ásva, vizes gödör, de nem mindenütt elég a. Sokat megmerül a bakancs, még a tiszturak is, míg végigmegy a major úr a sücgrábnén, a csizmaszárig gázol a latyakban. A major szó őrnagyot jelent, a sücgrábni lövészárok. Minek hétál ide a sárba? Mondta az asszony gyáva mormogással. Nem mert most úgy, mint valaha kipattanni az urára, nem volt vele tisztában, hogy józane. A katona nevetett, legalább megtanulod, hogy milyen a katona sors. Különben egy percig hallottam is ágyú szót, meg úgy láttam, mintha odát muszi mozogna, tudja Isten, csak úgy láttam. Átnézett a töltésen a túlsó partra. Már úgy megszokja az ember az ilyet, mert szigorúan ki van hagyva a kommandó, hogy nem szabad fennjárni a föld színén, mert leszedik az embert. De ha megyünk a vízért, mert 4500 lépésre kell vízért menni, sosem megy az ember lovgrábniba, ez a szó azt jelenti, hogy futóárok. Hanem fenn, nem bolond a muszka, hogy egy ember ágyúval lőjön, meg szamár is nem tudja eltalálni. Hanem azért, néha így rájön az emberre, hogy hű, a mérges Isten itt most. Akkor aztán leúrik az árokba ész nélkül, pedig hát mindegy, egyszer úgy is meg kell halni. Az arca szomorú volt. Sóhajtott is egyet, a kemény fekete szeme olyan szomorúan nézett. Az asszony most megérezte a hangján, hogy megbánta, hogy fél. Fél már szegény. Látott-e, mondta a katona, és sokáig nézte a vízpartot. Ha itt volna most a hátunk mögött a mozsárágyú, akkor egyszer csak hallanád, hogy bum. Aztán megindulna fenn a gránát, szíj, hasítana a levegőbe. Számolnál, de hiába nézel utána az égbe, ott nem látni semmit, hogy merre megy. csak a hangja sivít, mint a vasdarú. See you! Akkor lerop. És ott a falu megett, fel nagy füstfelleg, nagy kétaraszos ott az ég alatt, nagy fekete füst, felveti a fődet, fát, sarat, követ, mindent, amit tanál, akkor bőbakter beleszól a telefonba, hogy 200-al rövidebbet. Barátom, az az igazi világ. No, menjünk fel innen, mert átázik a cipőd. A bőbakter, német szó, azt jelenti, hogy tüzérségi figyelő. Megfogta az asszony kezét, és felsegítette olyan figyelmesen, mint egy kisgyereket. Tovább indultak, de az asszony visszalesett arra a helyre, ahol voltak. Ott maradt a nyomuk a sáros domparton, a cipőjéről nagy vastag sarat rázott le. Teremtő Isten, ez az ember nem tiszta. Lehajtotta a fejét, és a szemében lassan könnyek gyűltek. Siratta a régi urát. Sokáig mentek, ballagtak a vízparton, a töltés peremén. Hallott, fogta meg kétlen az asszony karját az ember. Ez rettenve nézett rá, már megint. De az ember szeliden nézett rá. Hallod, szólott. És csak a hangjában volt valami kimondhatatlan gyöngétség, amit szóba kiadni nem tudott, mert az ilyen szegény emberek nem tudják szóval becézni egymást. Hallod, milyen ez a világ? Úgy van köztük a víz, mint itt ilyen formán is. De akik ezen a partján vannak, azok mind egy testvérek, egymást segítik, kedvelik. Egy kézre kell dolgozzanak. Aki meg a másik parton van, azt mind le kell lőni. Sokáig nézett mély sugárzással az asszony szemébe. Folyik a víz, folyik csendesen, úgy folyik, mint az embernek a napjai folynak, mindig folynak, mégsem múlnak el. De aki a másik parton van, azt mind le kell lőni, mindennel. Azt mind le kell lőni, érted ezt te? Az asszony félve merett az ura szemébe, nem értette, nem is figyelt szavaira, mert folyton attól reszketett, hogyha rájön az őrülés, torkon fogja és bedobja a vízbe. Pedig nem félt tőle. Ha megtette volna, se félt volna szegénytől, hiszen ismerte. Tudta ő, hogy ki volt ez az ember az előtt. S ha most nem is az, aki volt, azért ő nem félt tőle. Nem. Úgy odaadta magát neki a drága emberének. Hát Istenem, ma úgy rendelte az Isten. Fogja torkon, öljen meg, dobja a vízbe. Szegény, miket kellett neki abba a háborúba szenvednie, hogy odáig jutott. És a szája sírósan elbigyett. A szeme nedvesen elfátyorosodott. És úgy odaemelte az arcát, a nyakát a drágája elé. Úgy kínálta magát. Úgy se lehet ezt tovább folytatni. Soká nem lehet ezt vinni. Nem lesz jó vége. A katona szeme nem látta azt, ami előtte van. Csak a saját gondolatát látta. Pedig hallod, mondta eltűnődve, én azt mondom neked, nem a muszka van a másik parton, hanem a másik parton vannak a gazdagok. Mink vagyunk itt, tudod, ezen az oldalon? A szegény emberek. Mind itt vagyunk, akiknek büdös putria van, rongyos ruhája. Nincsen ennivaló kenyere, csak sok gyereke. Pedig az a gyerek nem mondja, hogy hunveszed. Azt mondja, eredj lopni, csak sír, avval is fájdítja a szülei szívet. Az asszony nézte, elcsarduló fájdalommal nézte a szegény vergődő emberének szemét. Minek mondod ezt? Kérdezte lecsarduló könnyel. A katona előrehajolt. A másik parton van a tiszti menázs. Ott vannak a szép nagy házak, terített asztalok, meg a nagy hambárok, sok búza benne, sok bab, kolbász, ódalas sonka. Oda süt még a nap is, még a madarak is oda járnak, mert ott jó odanolni. Ott vannak a jó emberek, amelyek senkit se bántanak, mert krajcárt adnak a kódusnak. Mintha megszűnt volna gondolkozni. Az asszony nem mert mocani, szólani, csak nézte, a szegény meggyűrt arcot csak nézte, s egyre jobban elcsiporodott a szíve csipegő sírásra. A katona felemelte a kezét lassan a sipkájához, s azt egy parányit lejjebb igazította a szemére. Azért most megtanulták egy kicsit, hogy kell sírni. Átalintett a másik partra, és belekacsintott a felesége szemébe, hamisan maliciával. A gránát nem nézte, sok úrfi elpotyogott, elám. És itt pedig egy részlet következik, tel is tele katonai német szakszóval. Kicsit bólintva, magába merülten cuppantott. Ott mindegy, honnan gyűtt, a túlsó partról vagy az erőső partról. Ha már ott van, a gránát nem igen válogatja. Hirtelen mély fájdalommal felkiáltott. Itt egy részlet következik, amelyben csúnya káromkodások hangoznak el. Hirtelen mély fájdalommal felkiáltott a katona, hogy dehogy itten még azután sem mindegy, azt a kutya mindenségit ennek a világnak. Hát itten még most sem mindegy. Hát mi ez, hogy haza kell nekem jönni, 25 hónap után? Aztán itt van az én 3 gyerekem, meg itt van az én feleségem, aztán semmitek sincsen télére, se liszt, se zsír, se lencse. Semmi. Hisz én nekem 28 napra vissza kell menni, hát mit csináltam volna annyi kis időn veletek, hogy ellássalak? Nem ad nekem ezen a földön egy ember se egy darab kenyeret, ha minden gyerekem éhen döglik is. Elfordult, s a szeme síróra húzódott. Az asszony mélyeket sopántva lélegzett. Már látta, elveszett az ember. De az ember egyszerre megindult, nehéz lépésekkel, de megindult, s ment előre. Az asszony is utána eredt, s meg sem állottak a városig, a vásárig. Nem is szólottak egymáshoz. Úgy mentek a sokadalomban csámpásan, és bolyongva jön idegenül. Az asszony elbámészkodott, elszórakozott is a sok ember közt, falusi asszonyok hátukon és mellükön cipelték a kosarat. A kosárban tejfel volt és gomolyakba összenyomott túró, nem főzött a gyerekeinek túrós galuskát, mióta az ura oda van csak kétszer. Oda pillantott az emberre, vajon észreveszi-e? De az ember nem látott semmit, csak ment előre. Kis csizmákat látott az asszony. A gyerekek még most is mezítláb vannak. S már reggelre fagy volt, ruhát is látott, jó kis ócska ruhákat árultak egy szekérről, ócsón lehetett volna szerezni. De az ember csak ment, lépegetett előre, idehajtott fővel, ment előre tovább. 20 darab libát olvasott meg egy háztövén. Micsoda libák, Istenem? Neki csak 3 tyúkocskája van, egyik tojik, szegény mán hagyogató, nincs kedve ebbe a hidegbe. Szinte elmaradt az embertől, aki már eltűnik a szem elől. Lám ott áll a vasas zsidó sátora előtt. Utána ballagott. Az ember türelmesen állt, várt, ásót válogatott. Felvette, letette sorba, a legjobbat akarta, pengette a kövön, egymáshoz ütötte, a hangját figyelte, körömmel próbálta a keménységét, végre egyet megtartott. Mi az ára? Kérdezte. Forint 40. Sok. Tegye le? Az asszony ilyetten villant rá az urára, akinek a szeme lángot vetett, jaj, azt hitte, rögtön nagyon vágja a zsidót avval az ásóval. Nem csak a zsebébe nyúlt, s odadott 3 koronát, visszakapott 1 6-ost. Azt odadta az asszonynak. Ne, vegyél a gyerekeidnek mézest. Az asszony azt hitte, meghal. Mézest 1 6-osért? Elöntötte szemét a forró könyv. Hát az ura ilyen kemény tud lenni, jól tudja, hogy nincs otthon semmi, se csizma, se ruha, se étel. Aztán vegyen 1 6-osért mézest. Összeszorította a fogát, elfordult, hogy meg ne lássa a síró szemét. Felszívta az orrát, s mézes kalácsot keresett. Soká nézegett az apró mézes magyarót, behitvány kukoricarisszel van csinálva, besovány, méz nélkül, és jó Isten bedrága. Felduzzasztotta a száját betegen, hát ebben megy haza mézessel a vásárból. 1 6-os ára mézes. Az ember már türelmetlenül várt rá, oda se pillantott, megérezte, mikor közel ért, megindult gyorsan hazafelé az úton. Az asszony nem mert pisszenni sem. Ment, megtörten, csöggetten. Életkedve vesztett, csak ment szaporán a nagy lépésű ura után. Mikor a töltésre értek, a katona mindig a másik partot nézte, egyszer megállt. Megfogta az asszony karját, s hozzáhajolt. Köztünk van a víz, mondta. Az asszony nem értette. Nem értjük meg egymást soha, mert köztünk van a víz. Elrántotta meg a vállát az asszony. Most már unta az ura bolondságát. Már nem is számított neki. Ez is csak magának rabol, még a gyerekeire se gondol. Így nem is lehet megérteni egymást, ha köztünk van a víz, mondta az ember. Mikor a muszkák átjönnek, s itt maradnak nálunk, Meglátjuk közelül a képüket, a szakállukat, a beretvált arcukat, a szemüket, csak épp, hogy a szavukat nem értjük, akkor már nem vágjuk le őket. Enni adunk nekik, amit mink eszünk. Csak addig ellenség az ellenség, még közöttünk van a víz. Hirtelen a zsebébe nyúlt, és kivett belőle egy kis csomót. A markában tartotta egy percig, s nézte. Egy gombolyagba kötött kis kendő volt, ahogy nézte az asszony, akkor kinyújtotta a karját, s messze bevetette a vízbe. Az asszony éles szemmel merett rá. Kitalálta, hogy ez a rablott pénz. Ajjaj, sóhajtott, s azt gondolta. Ezért érdemes volt? Hát érdemes volt ezért. Aztán megindultak. Lassabban, mint az elébb, mint aki elvesztette a célt. De egyformában, ahogy az életet robotolja a szegény. Nem szólt a többet egymáshoz, egy szót sem. Mintha elidegenedtek volna, mintha meggyűlölték volna egymást. Mikor a faluba beértek, mindjárt a szélsőháznál beszélgetőket láttak. Egyszerre belenyilalott mind a kettőjükbe, hogy arról beszélnek. Vásárol hazamenőknek beszélte, s uta kis Istvánné, s mikor a házaspár megállott a közelükben, egy kicsit elhallgatott, s rájuk bámult. Hallják a gyerek sírást, folytatta aztán, csak hallják, pedig ott volt a Szabó Andrásék lánya velük, a már jóforma lány 14 eszendős, mi van azokkal a gyerekekkel, hogy egyre sír? Átküldték a kis Erzsust. Nézze meg! A gyerek nem tudott bemenni, mert a kapu be volt zárva, bemászott a kerítésen. Bemegy szegény gyerek, hát bokáig való vérbe ott fekszik. A szegény ártatlan meggyilkolva. A Vargáik nagyobbik jánya az ajtóba, a másik az Eszter meg a kisházba. Borzasztó, borzasztó, tördelték az asszonyok a kezüket, borzasztó, mondta a katona feleségemet, úgy érezte, mindenki őket nézi, borzasztó, s húzta az urát, hogy menjenek onnan. A katona nem szólott egy szót sem, csak nézte a vajákoló asszonynépet undorral és megvetéssel. Ilyen ordítást csapni, ezek igazán nem tudják, mi a háború. Elment csöndesen, szinte észrevétlen a felesége után, aki szinte futva ment előre. Mikor utolérte, lihegve a sietéstől ráförmett. Hova szaladsz, Mánno? Az asszony vissza sem nézett, még gyorsabban igyekezett előre. Én is úgy hagytam a három kicsit, mondta aztán vissza elfúlt szóval. Az ember hirtelen megállott, megtorpant. A három kicsit, az ő három gyermekét. Hideg verejték ütött ki a homlokán. Ah, ha ő most úgy találná meg azokat, kettévágott gégével? De hát az nem lehet. Ki bántaná? Ne szaladj, akarta kiáltani, hisz én itt vagyok. Az egész falu végig felfordulással volt. Mindenfelé asszonyok, gyerekek szaladtak a templom felé. A katona kezdett megzavarodni. Ez az általános és közfelzúdulás, a borzalomnak ez a teljes becsülése egyszerre az ő idegeire is rászállott, s ahol elvetett szót meghallott, az mind korbácsütéssel hasított végig a lelkén. Úgy megnyugodott, mikor a kapun beért. A gyerekei ott állottak a ház előtt, s az anyjuk legugolt hozzájuk és csókolta őket. Komolyan, fakó arccal nézte a kedves gyerekeit, aztán megfordult, még mielőtt megcsókolta volna valamelyiket, ahogy az ajka kívánta. Érezte, hogy keresik. Két csendőr állott meg a kapuban, az egyik leemelte a fegyverét, s lövésre készen tartotta. Neki a szeme se hunyorított. A csendőrök rászegzett szemmel jöttek az udvarra. Járt maga a Vargaházban, mamma? Kérdezte a fekete, az őrmester. A Vargaházba? Szólott a katona nyugodtan. Mégpedig ma. Éppen ma. Éppen ma. Mert tegnap jártam. A csendőr a szemébe meresztette a szemét. Azt tudom, hogy tegnap járt. Napszámért. Napszámért igen. De mamma volt ott? Mamma, minek lettem volna ma? Mi van a zsebedbe? Kiáltott rá a másik rendőr. A katona hidegen odanézett a tegezésre, de akaratlan lepillantott a zsebére. Egy fehér kendőnek csücske lógott, kis véres volt. Nyugodtan kihúzta, s gondolkozott, micsoda vérez. Hogy magyarázza azt? szólott az őrmester. Hogy? Szólott a katona. Ki vele? S a két csendőr úgy emelintette a szoronyos fegyvert, hogy bármelyik pillanatban használhassák. A katona csendesen elmosolyodott, s mintha nem törődött volna velük. Megvágta magát a kisfiam. Az ő kezét törültem levele, be is kötöttem. A csendőrök meglepetve figyelték. A gyerek után néztek, aki nagy okos szemmel bámészkodott rájuk az anyja mellől. Az asszony reszketve folytotta könnyeit, s nem is nézett reájuk, a legkisebb gyerekét szorította a szívére, másikat kezén tartotta. Miért van bekötve a kezed, kisfiam? Kérdezte szépen az őrmester a gyereket. Az még nagyobbra nyitotta a szemét. Én nem tudom, mondta, s az apjára nézett. Édesapám bekötötte, mikor hazajött, pedig az övé volt véres. Mindenkinek az arcán meglepetés volt. A katona azonban hosszan elnézte a kisfia okos csillogó arcát, szeretettel nézte, elmosolyodva nézte. No, fiam, mondta, most csendőrkézre adtál. Akkor odafordult, bizalmas egyszerűen a két csendőrhöz, a fekete őrmesterhez. Hát én voltam csendőr urak. A kapu, a kerítés rakva volt rémült arcú, bámészkodó falusiakkal. Mindenki kidüllett, kimerett szemmel nézte a borzalmas gyilkost. Csak ő maga nem volt megrémülve. Hidegen, nyugodtan hagyta bilincsbe tenni a kezét. Hát tudja, csendőr úr, mondta mégis gyerekes mentegetőzéssel, mintha egy kicsit szépíteni akarná magát. Azelőtt én se tudtam volna ránézni a gyilkosságra. Ha édesanyám csirkét ölt, vagy a feleségem megmondhassák, én bizony oda se dugtam az orrom. De hát a háborúba sok mindent megszokik az ember, amiről nehéz aztán idehaza leszokni. Mikor indulni kellett a csendőrökkel, akkor tért észre még egyszer. Végre. Mikor a családjától vinni akarták. Akkor végig nyilalott benne, hogy mindennek vége. Nagyot nyögött. Nyöszörgött. S kétségbe esett tekintettel nézett a kisfiára, aki eltorzult arccal, elgörbült kedves ajkakkal sírni kezdett. Fiam, mondta. Kisfiam, hoztam neked egy kis mézest. Idesanyától kérd el. A gyerek felnézett az anyjára, s ő azalatt gyorsan kiment a kapun.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Elhangzott irodalmi műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyermekek, ma este Berg Judit, Rumini Zuzmara gyarmaton című hangjátékának 7. részét halljátok.
A kapitány döbbent tekintettel hallgatta Galléros Fecót, aki beszámolt felfedezésükről.
Biztos vagy abban, amit mondasz?
Igen, kapitány úr. Korábbi útjaim egyikén találkoztam Jégcsap Hubert úrral, Zuzmara gyarmat helytartójával. Biztos vagyok benne, hogy a hajón utazó zúzmaratörpe valaki más.
Én még azon sem csodálkoznék, ha miattuk tévesztettük volna el az útirányt.
Ugyan. Ahhoz az iránytűt el kellett volna rontani. Ezt mégsem képzelhetem.
Ó, pedig az nem nehéz. Elég becsúsztatni alá egy mágnest. Az iránytű rögtön a mágnes irányába fordul. Ha a mágnest a kívánt irány alá helyezik, az iránytű pont arra fog mutatni.
Ezt könnyen ellenőrizhetjük.
A kormánykerék melletti beépített iránytűhöz siettek. Sebestyén csodálkozva nézte a kapitányt és a nyomában érkezőket.
Sebestyén, működik az iránytű?
Azóta is rossz irányt mutat.
A kapitány odament a fakeretben rögzített iránytűhöz. Mancsaival megpróbálta kitapogatni a perem alatti részt.
Épp mintha volna valami.
Megengedi, kapitány úr?
Fecó ügyesen becsúsztatta farkát a keret alá. Némi tapogatózás után apró, fekete lapocskát piszkált ki az iránytű alól. Megnézte, aztán a kormánykerék rögzítő csavarjára tette. A fekete lapocska rátapadt a vas csavarra.
Mágnes!
Sebessén, sürgősen tennünk kell valamit. Úgy tűnik, az utasaink nem azok, akiknek mondják magukat. Valószínűleg ők térítették el a hajót, és miattuk keveredtünk sötét vár aljára.
Kapitány úr, még valami! Amikor lehordtuk a raktárba Hubert úr ládáit, Dundi Bandi említette, hogy az egyik olyan nehéz, mintha vasat tettek volna bele. Elképzelhető, hogy fegyvereket szállít benne az a szélhámos.
A kapitány még jobban összevonta a szemöldökét.
Bármi lehet egy nehéz ládában.
Igen, de ez különösen nehéz volt.
Rumini nem akarta bevallani, hogy pontosan tudja, mit rejtenek Hubert úr ládái, de szerette volna, ha a kapitány ellenőrzi és rátalál a fegyverekre.
Rendben van. Lemegyünk a raktárba. Fecó, menj és hívd le Tubákot. Ő áll Sebestyén helyére a kormánynál. Rumini fiam, hozza hajószertárból 4 lámpást a raktár bejáratához. Balikó, kérd el Dolmányos papa kisebbik szerszámos ládáját.
Balikó és Rumini összecsapták a bokájukat, és futó lépésben indultak a dolgukra. A kapitány és Sebestyén bevárták Tubákot. Amikor mindnyájan összegyűltek a raktárajtóban, a kapitány kinyitotta a lakatot.
Balikó, te maradsz fent őrködni. Senki sem engedhetsz le, amíg mi bent vagyunk.
Értettem, uram.
Gyertek utánam. Nagyon óvatosan, és ami még fontosabb, halkan.
A kapitány elsőként ereszkedett le a lépcsőn. Utána Rumini és Fecó következtek. A sort Sebestyén zárta. Rumini beleszagolt a levegőbe.
Itt nemrégiben szalonnázott valaki.
Hubert úr fagyut is szállít. Biztos annak a szagát érzed.
Nem, ez füstölt szalonna. Álmomban is megismerem az illatát.
Én is érzem.
Itt vannak Hubert úr csomagjai.
A kapitány épp annak a ládának dőlt neki, amiben Ruminiék megtalálták a fegyvereket.
Meg sem tudom moccantani. Rumini fiam, te biztos tudod, hogy kell egy ilyen ládát észrevétlenül felnyitni.
Honnan tudnám, kapitány úr?
Rumini.
Azért megpróbálhatom.
Rumini gyors mozdulatokkal leszerelte azt a deszkát, amelyet Balikóval egyszer már lecsavaroztak.
Lássuk, mitől olyan nehéz.
De a mancsát a kapitány már nem tudta bedugni a lyukon. Hátulról valaki úgy megrántotta, hogy hanyatt esett. Fecót és Sebestyént ugyanebben a pillanatban erős kezek ragadták meg. Kiáltani sem volt idejük, már is rongyot gyömöszöltek a szájukba. A kapitányra is ez a sors várt. Rumini állt a ládához a legközelebb, őt nem tudták azonnal megragadni hátulról. Egy gyors mozdulattal megpróbált beugrani a láda mögé, hogy eliszkoljon a támadók elől, de valaki hatalmasat csapta fejére felülről. Rumini csak az ütést érezte, aztán ájultan esett össze a padlón. Amikor zúgó fejjel magához tért, érezte, hogy a szája be van tömve valami mocskos és olajízű rongyféleséggel. Mancsait és lábait szorosan megkötözték. A raktár padlóján feküdt az egyik láda tövében. Mellette hevert gúzsba kötve a kapitány, Sebestyén és Fecó. Körülöttük fekete ruhás alakok mindenütt.
Mindenki felkészült?
Igen.
Hirtelen törünk ki a raktárból. A legénységet összetereljük a fedélzeten, aki nem engedelmeskedik, le kell puffantani.
És jégcsap helytartó úr?
Ő hozzá csak akkor megyünk, ha már mindenkit túszul ejtettünk. Neki nem eshet baja.
Hát ezzel a négyel mi legyen?
Majd a helytartó úr dönt a sorsukról.
Én még mindig azt mondom, hogy túl kockázatos elfoglalni a hajót.
Azt a parancsot kaptuk, hogy ha valaki észrevesz bennünket, el kell foglalni a hajót és átvenni az uralmat.
De csak ez a négy vett minket észre, és ők se vettek volna, ha csendben meglapulunk.
Pont a hajó kapitányát tette ide a fene. Fél óra múlva az egész legénység őt fogja keresni.
A fekete ruhás alakok felsorakoztak a lépcsőn. Elől állt a parancsnok. Intésére az emberei elfújták a mécseseket.
Most!
A fekete ruhás csapat torka szakadtából ordítva rohant ki a fedélzetre. Kintről az egérmatrózok rémült kiáltása hangzott. Eldörrent egy puskalövés, aztán még egy. Rumini szíve összeszorult a rettenettől. Csak nem lőttek le a támadók valakit. Néhány perc múlva az ordítás elcsendesedett. A támadók valószínűleg összeterelték a legénységet a fedélzeten, és megparancsolták, hogy mindenki csendben várakozzon. Újabb percek elteltével mécsesek gyulladtak az ajtóban, és visszatért néhány fekete ruhás. Elvágták a foglyok lábán a kötelet, és talpra állították őket.
Indulás felfelé!
A fekete alak a nagyobb nyomaték kedvéért hátba vágta sebestyént. Egy másik a kapitányt taszigálta. Fecó engedelmesen lépegetett, de amint az egyik fekete alak mellé ért, kitette oldalra a lábát. A sötétben lehetetlen volt észrevenni, és a fekete alak Fecó lábában megbotolva hatalmasat esett.
Elgáncsoltál, kutya!
Az alak talpra szökkent, és orba vágta Fecót. Aztán megragadták, és vonszolták felfelé. Leghátul lépegetett Rumini erősen kóvájgó fejjel. Bár kitapogatni nem tudta, mégis úgy érezte, hogy a fekete alak ütésétől hatalmas púp nőtt a fején. A raktárból kilépve néhány pillanatig nem láttak semmit, csak álltak és hunyorogtak a fényben. Amikor szemük ismét hozzászokott a kinti világossághoz, megpillantották a kétségbe esett tekintetű matrózokat a támadók gyűrűjében.
Hol van Balikó?
Rumini akárhogy nézett, nem látta barátját a tömegben sehol.
Csak nem őt találta el az a két lövés.
Érezte, hogy gyomra megremeg az aggodalomtól. De nem volt ideje alaposabban felmérni a helyzetet, mert a támadók tovább lögdösték őket jégcsap Hubert kabinja felé.
Az uzvara kommandó jelentkezik, uram. A hajón átvettük az irányítást, a matrózokat foglyul ejtettük. Áldozatok nincsenek. Ezt a négy egeret a raktárban kaptuk rajta, hogy nagyságod ládái között kutakodnak.
Nocsak. Hát ilyen kíváncsi a mi kapitányunk.
Az áll Hubert úr mögött csófondáros vigyorral áldogált Alex. Láttára Fecó dühös morgásba kezdett. Orrából lassan szivárgott a vér, de szemmel láthatóan nem ez zavarta legjobban. Az áll Hubert egy pillanatig elgondolkozott. Gyűrűs ujjaival beletúrt a szakállába, és megcsörrentette a kristályokat.
Egyelőre megkímélem az életüket, mert talán még szükségem lesz rájuk. De ha elvégeztem jégvárosban a dolgom, nincs kegyelem. Akkor példás büntetést kapnak. Vigyétek őket a raktárba és láncoljátok meg! Mind a négyen túszok. A többieket tereljétek vissza a szolgálati helyükre. Az összes matróz végezze a dolgát, el kell jutnunk jégvárosba. Aki nem engedelmeskedik, lőjétek le!
A fekete ruhás katonák összecsapták a bokájukat. Rumini most vette csak őket szemügyre igazán. Azt már látta a raktárból kiérve is, hogy egytől egyig zúzmara törpék. Sötét ruhájukban ijesztően fehérnek látszott jégszínű bőrük. Némelyiknek acélszürke, másoknak halvány kék szakálla volt, de mindnyájan azonos fazonra nyírták, mintha a szakálviselet is az egyenruha része volna.
Indulás!
A zúzmara kommandósok élükön Alexzel visszaterelték fogjaikat a raktárba.
Maszikás! Láncoljátok meg ezt a négyet gyorsan!
Alex úr, itt csak három lakat van.
Akkor láncoljátok meg a kapitányt, meg a két nagy darab egeret. A negyedik meg úgyis csak kölyök. Őt hagyjátok megkötözve. Úgy sem szabadulhat.
A zúzmara törpék gyors mozdulatokkal odaláncolták a kapitányt, Sebestyént és Fecót a raktár falába rögzített vaskarikákhoz. Minden láncra lakat is került. Alex zsebrevágta a kulcsokat, és mindannyian visszatértek a fedélzetre. A raktárajtót kívülről lezárták. Lámpást nem hagytak égve, a raktár egyetlen szűk ablakán át szűrődött be némi fény a rabokhoz. Amikor kintről csattant a zár, Rumini Fecóra nézett. Ahogy megvillant a szemük, mindketten tudták, mire gondol a másik. Bármi áron ki kell innen szabadulni. A kapitány nagyokat sóhajtott és a fejét rázta. Sebestyén csendesen feszegette a láncát, hát ha valahogy sikerül elszabadulnia. Egy idő múlva azonban belátta, hogy hiába küzd. Fecó hörögve, morogva feszítette meg minden izmát, de a láncok erősebbek voltak nála. Rumini megpróbálta egy láda szélének dörzsölve elnyűni köteleit, de nem járt sikerrel. Rumini és Fecó elszántan küzdöttek egy darabig, aztán feladták a próbálkozást. Előbb-utóbb biztos jön valaki és eloldozza őket. 3 napig, amíg befutnak Jégvárosba, csak nem hagyják őket gúzsba kötve, betömött szájjal, étlen szomjan.
Kedves gyermekek, Berg Judit, Rumini Zúzmara gyarmaton című hangjátékának 7. részét hallottátok. Jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatja az imádság művészetéről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien.
Szent II. János Pál pápa használja az imádság művészete kifejezést. Ha megnézzünk egy művészembert, és bármilyen művészeti ágban, akkor láthatjuk, hogy ennek az embernek van egy belső élete, van egy belső indítatása, de nagyon fontos a szabadság is. Szabadon keres valamit, szabadon ki akar valamit fejezni, kereső, hogy mi is van benne, mi az, amit szeretne megfogalmazni bármilyen formában. Tehát egyfajta mély vágy, a szabadság, és ezt elkezdi gyakorolni. Valakinek tetszik, amit alkot, valakinek nem, de a művészet nem ezen múlik, hanem a művésznek a tehetségén, és ezen a belső indítatáson. Ezért, amikor II. János Pál pápa azt mondja, hogy gyakoroljuk az imádság művészetét, talán sok embert elijeszt, hogy én alig tudok imádkozni. Még az is unalmas, nem, hogy még művészetén, egyáltalán ki tud művészi szinten imádkozni, vagy mit jelent az imádság művészetében élni, vagy művészi formában, vagy módon imádkozni. Hogy néz az ki? Az ember lebeg, vagy érzelmileg mindent átél, és sír örömében, vagy mit is jelent művésznek lenni? Ezt azért is tartom fontosnak, mert valaki úgy fogalmazza meg, hogy imádkozni kell. Ha jó esik, ha nem, imádkozni kell. Ha nem imádkoztam, meg szégyelljem magam, meg az Isten is úgy néz rám, hogy ilyen megfen, és az Isten sem szeret engem azért, mert őt elhagytam, és lehet, hogy meg is büntet. Ez a kell szó pedig elég sok embert eltávolít az imádságnak a lényegétől, és hát emberek meg is lehet érteni. Azonban erre kellre is szükség van, mert ugyanúgy, mint minden szeretett kapcsolat, akár a házasságban, a gyermeknevelésben, nem attól függ, hogy nekem mihez van kedvem, a gyermek, az édesanyja szereti a gyermekét. Mindent megtesz érte, ha kicsi tisztába teszi, finom ételeket főz neki, és sokszor ezt jókedvel, örömmel, szeretetből teszi, de valamikor fárad, nagyon nehéz felkelni, és ilyenkor ott van a kell, de ebben a szeretet ugyanúgy benne van, csak most nagyon nehéz neki, mert fáradt, nyűgös, és az anyai szeretne pihenni, de akkor is oda megy a gyermekéhez. Ilyen az imádság, és van, amikor azt érzem, mintha az Isten távol lenne tőlem, vagy mintha én lennék távol tőle, akár a bűneim miatt. Vagy nincs íze az imádságnak, érzelmileg nem élem át. Annyi sok ilyen buktató lehet, amikor úgymond rossz imádkozni. És ilyenkor nagyon fontos a hűség. És ez nem megjátszás, ez nem farizeizmus, de igen, most nehéz, most fáradt vagyok, nem érzek semmit, de akkor is hűségesen elmondom a napi imámat, akkor is, hogyha semmit nem érzek belőle. De az Istenhez hűséges vagyok, még úgymond így vakon is, és akkor is tudom, hogy van, ő ennek az imának örül, én úgy érzem, hogy semmi értelme érzelmileg, de a hitemmel tudom, hogy igenis ez egy értékes ima, és azért is elmondom. És ezért ez is az imádság művészetéhez tartozik, a kitartás, a hűség, mert itt nem abban vagyok hűséges, hogy valamit elmondok, hanem egy személyhez vagyok hűséges, a vele való szeretet kapcsolathoz vagyok hűséges. Ezért bármi is történik, az imáimat elmondom, azért, mert jóban, rosszban, minden körülmények között én szeretni akarom az Istent. És amikor a szeretet művészetéről elmélkedünk, művésznek lenni azt jelenti, hogy hűséges vagyok, és szabadon belső indítatástól vezérelve keresem az Istent. Sokféle imamód van, ezeket szeretném majd bemutatni ebben a műsorban, sokféle imamód van, sokféle út vezet az Istenhez, és persze az egyes imamódok más-más részünket mozgatják meg, ugyanazzal az Istennel más-más módon találkozunk. Más a kérőim, a háladás, az elmékedés, a szemlélődés, ezeken belül is többféle imádság van, tehát óriási gazdagság, ezek mind metódusok, azonban segítenek abban, hogy valamiben tudjunk kapaszkodni, azért, hogy az Istenhez eljussunk, és hogy tudjuk értékelni azokat a tapasztalatokat, amit a kapcsolatunkból nyertünk, amit az Isten ajándéként nekünk adományozott. A katolikus egyház katekizmus azt írja, az elmékedés működésbe hozza a gondolkodást, a képzeletet, az érzelmeket és a vágyakat. Ez a mozgósítás szükséges ahhoz, hogy elmélyítsük hitbeli meggyőződésünket, előmozdítsuk a szív megtérését, és megerősítsük akaratunkat, hogy követjük Krisztust. A keresztény imádság elsősorban Krisztus titkairól elmélkedik, mint a lekció divinában, a szentírás olvasásban vagy a rózsafőzérben. Eddig az idézet, és itt beszél a katekizmus az elmékedésben a gondolkodás, a képzeletről és az érzelmekről, és a vágyakról, amiket ugyancsak mozgósítunk. Tehát nem egyszerűen ilyen száraz emberi gondolkodásról van szó, hanem az egész lényünk megmozdul. Így a vágyunk, az akaratunk, az érzelmeink, a gondolkodásmódunk, a Szentírás ezt úgy fejezik, hogy az egész embert a szív jeleníti meg, vagyis egész szívünkkel szeretni az Istent. Szent Ignácnak az elmékedési módjait talán ismerjük, és azért is talán ő a leghíresebb ebben a tekintetben, mert sok szent írt az elmékedésekről, meg a többi imaformáról is, de ők sokszor nem írták le a metódust. Beszélnek, hogy milyen fontos a Szentíráson elmékedni, akár egy ilyen elmékedésnek az anyagát le is írták, és azt el tudjuk olvasni. Sokféle módon imádkoztak ők is, de úgy, mint metódus, amit pontosan leír, a Szent Ignác dolgozta ki. A lelki gyakorlatos könyve, ami egy 30 napos, 4 hetes lelki gyakorlatot foglal magába, ami nagyon szépen fel van építve a 4 hét, és az imák is ki vannak dolgozva. Benne van a pontos metódus, hogy mit kell tenni, mivel kell kezdeni, mi az, hogy kegyelmet kérni, hogy kell imádkozni, hogyan tudjuk lezárni, mind az elmékelésben, a szemlélődésben, az öt érzék alkalmazásában, minden formában. És ezért szeretjük ezt az imaformát, mert ő pontosan leírja azt a mankót, amiben tudunk kapaszkodni, és hogy ezáltal tudunk az Istenhez közelebb jutni, de ez a mankó abban is segít, hogy amiket tapasztalunk az Istennel való kapcsolatunkban, azt tudjuk valamilyen keretek között értelmezni is. Mert amikor valaki imádkozik, általában az történik, hogy én mondok valamit, az Istennek csendbe vagyok, akkor kérek valamit, hálát adok, tehát mintha én lennék mindig a főszereplő, és aki mond valamit. Utána csendben vagyok, és utána, hogy az Isten mond valamit, nem mond valamit, általában úgy tűnik, hogy nem mond semmit, akkor most az Isten adott nekem valamit, vagy csak meghallgatott, vagy beültem a templomba, és az önmagában nyugtató, ezért ott tudok imádkozni, és amikor bizonyos keretek között értékelem az imámat, akkor például rádöbbenek arra, hogy elkezdtem imádkozni, és ott van bennem a belső béke. Az már az Istennek a kegyelme, az egy szeretett tapasztalat. Most nem szavakban érkezett meg hozzám, amit az Isten velem közölni akar, hanem békességben, nyugalomban, vagy valakik erről beszélnek, és nem is fogják fel, hogy milyen óriási kegyelmeket kapnak, hogy például alig várom azt, hogy imádkozzak, hogy az Istennel legyek. És alig várom, hogy este legyen, amikor mindent bezárok, mindent lekapcsolok, és az Istennel legyek. És ez, aki ezt mondja, neki természetes. És milyen sok ember szenved attól, hogy ez a vágy nincs benne. Le kell ülni, imádkozni, pedig nincs kedvem, de akkor is el kell mondani. Ha nem mondom el, akkor mikor mondom el, akkor az Isten hogy néz rám, akkor meg sem hallgatja az imámat, ilyen különböző gondolatok jönnek. És például ez, hogy mély vágyódás van az Isten után, ez már az ő kegyelme. Ez nem az én művem, ez kifejezetten az Istennek az ajándéka. És például, amikor művészetet gyakorlom, akkor ezekre is rá kell döbbennem, hogy én nekem volt egy elképzelésem az imáról, meg hogy Jézus mond, vagy nem mond valamit, vagy kérdezek valami praktikusat, és nem erről van szó. Persze időnként így is szól az Isten, de ő dönti el, hogy ezt milyen formában teszi, de sokszor a vágyak, érzelmek formájában, úgynevezett belső megmozdulások formájában, ahogy Szent Ignác nevezi, valamilyen gondolat úgy ott mutoszkál bennem, hogy az érzelmek megindulnak, valami eszembe jut, valamire rádöbbenek, valami elkezd megijeszt, hogy valami örömet ad, ezek a belső megmozdulások, és ezek elkezdenek működni bennem. Az imádság művészetét gyakoroljuk, és oda ezt a finom hangolást kell megtanulni. Nem csak, hogy elmondok valamit, hanem reflektálok saját magamra is, de ez nem csak saját magamat jelenti, hanem arra is reflektálok, hogy az Isten működik bennem, és megmozdulnak a gondolataim, az egész szívem, a bensőm, a vágyaim, az érzelmeim. Ez időnként lehet negatív is, valami fáj, bűntudatom van, valami nagyon fáj, mert valami rosszat követtem el. Ezt mi rossznak tekintjük, pedig óriási ajándék, ez a megtéréshez szükséges. De valami örömmel, békével tölt el, az Isten bármilyen formában megérinthet bennünket. Ha az imádság művészetét gyakoroljuk, akkor megtanulunk metódusokat, imaformákat, az imaformákban értékelni a belső tapasztalatainkat. Ez türelem kell is idő, de utána az Isten bőségesen árasztja az ő kegyelmeit és a szeretetét, és ezek az elmékedések az egész életünket meg tudják változtatni. Pontosabban meghatározva, az elmékedésen keresztül maga az Isten az egész életünket meg tudja változtatni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatta az imádság művészetéről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,
Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes!